Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a hazai hitelpiacról, a diákmunkáról és a magyar sajtról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Mintegy fél millió magyar, a felnőtt lakosság 6%-a szorul ki a hitelpiacról. A Provident pénzügyi ZRT kommunikációs és vállalati kapcsolatok igazgatója azt mondta, az ökumenikus segélyszervezettel közösen azon dolgoznak, hogy láthatóvá tegyék a láthatatlanokat a pénzügyi szolgáltatások piacán, és segítsenek a legsérülékenyebb magyarországi társadalmi csoportok felzárkózásában, azzal is, hogy javítják pénzügyi tudatosságukat. Pálfalvi Mártával Lakatos László beszélgetett.
Még tavaly októberben, ha jól emlékszem, megújították az együttműködésüket az ökumenikus segélyszervezettel, és nem csak megújították, hanem ki is bővítették ezt az együttműködést. Mi minden változott az elmúlt időszakban?
Azt gondolom, hogy először is ön kimondta a varázs szavakat, amiket én nagyon szeretek hallani, tehát hogy a tudatos, tervezett és hosszú távú társadalmi felelősségvállalási programokban hiszünk csak, és pont azért, mert lehet egyszer ebédet osztani, és az is nagyon fontos, meg lehet ruhát, használt ruhát vinni, az is nagyon fontos, de az hosszú távon nem oldja meg annak az adott társadalmi csoportnak a problémáját, csak egy cseptapasz úgy mondanám az adott problémára, ami nagyon fontos, de ugyanakkor nem visz előre jelentősen.
De egyébként egy tervezett CSR tevékenységbe is belefér az, hogy amikor egyébként találkoznak ezekkel az emberekkel, csak úgy mellékesen visznek magukkal, mondjuk például ruhákat, gyerekruhákat például.
Pontosan, tehát tavaly is több tonna ruhát adtunk át, de az nagyon nagy baj, ha kimerül ebben a tevékenység. És mi azért is döntöttünk egyébként most már 3 évvel ezelőtt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet mellett, mert ők is nagyon ebben hisznek. Hosszú távú programokkal próbálják segíteni azokat a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat, amelyeknek az életében ők jelen vannak, és azt tanítják meg, hogy hogyan jöjjenek ki abból a helyzetből, nem pedig benne tartják, mert sokszor sajnos az adományokkal egy kicsit benne is tudjuk tartani ezeket az embereket az adott helyzetben, mert megszokják, elkényelmesednek, és annak ellenére, hogy senki nem szeret ilyen helyzetben lenni, de nincs elég motiváció arra, hogy kitörjenek.
Ugye erre egyébként a nemzetközi segélyszervezetek is rendre hoznak példákat, hogy amikor szórták a rist tonna számra Afrikában, azokon a településeken megszűnt a mezőgazdasági tevékenység, mert hiszen volt is.
Így van, és azt tapasztaljuk, ahogyan a segélyszervezet szakembereitől hallom, hogy Magyarországon is vannak olyan családok, akik kihasználva a rendszert másfél évente, mert addig tartózkodhat egy családok átmeneti otthonában egy család, átmennek egy másik otthonba, és gyakorlatilag otthonról otthonra járnak másfél évente, ahelyett, hogy másfél év alatt annyira összeszednék magukat, megtanulnák az önálló életvitelt, hogy már az otthonon kívül ilyen segített házakban és később teljesen önállóan tudjanak élni. És nekünk nem célunk ennek a rendszernek a fenntartása.
Bár egyébként, ne felejts a szavát, csak az jutott eszembe, hogy én ismerek olyan embert, aki talpra állt egy ilyen segítséggel családon belüli erőszak után, és ő például nem azt mondta, hogy ott szívesen maradt volna, ő az első perctől kezdve onnan menekülni akart, mert azért az valahol egy zárt ténet pont azért, hogy meg tudják védeni a bentlakókat.
Igen, én azt gondolom, hogy valószínűleg kétféle helyzetben levő ember van, az egyik, amelyik már megszokta teljesen, és ez számára egy életforma, és van az, aki például egy családon belüli erőszak áldozata gyakran egy teljesen idegen környezetbe kerül ezzel. Egyébként mi is tudunk olyat, van is egy programunk arra, hogy díjazzuk, akinek sikerül egy viszonylag rövid idő alatt át egy éves távot nézünk, anyagilag rendbe szedni az életüket ott az átmeneti otthonban, és pont tavaly egy olyan hölgyet díjaztunk, aki családon belüli erőszak elől menekült, és másfél év alatt odáig eljutott úgy, hogy egyetlen ruhában a gyerekeivel érkezett a segélyszervezethez, hogy tudott venni egy kis házat a szomszéd faluban, és önálló életet tudott kezdeni, és mi ehhez tudtunk neki adni egy kis anyagi segítséget. Tehát a cél mindenképpen ez lenne, és pont, hogy az elején beszéltük, mi ezért nagyon hiszünk abban, hogy a tanítás, az oktatás, a pénzügyi tudatosság fejlesztése az út, de azt is tudom, hogy aki éhes, annak azt mondom, hogy én most fejlesztem a pénzügyi tudatosságodat, az nem annyira nagy öröm, tehát, hogy egy picit így próbáljuk kombinálni a gyerekeknek élményprogramokat nyújtani, esetleg ruhát vinni, élelmiszert, bármit, amivel tudunk segíteni, amellett, hogy vannak a hosszú távú programjaink.
Na most egy nagyon izgalmas program, tulajdonképpen ezt az ökumenikus segélyszervezettel együtt szervezi ezt a programot, a Provident, ezeket a programokat, és itt nagyon komoly kutatásokat is végeznek. Ugye van egy ilyen, hogy láthatatlanok program. Kiket neveznek láthatatlanoknak?
Igen, mi a láthatatlanokat úgy definiáltuk, lévén, hogy egy pénzügyi szervezet vagyunk, hogy kik azok az embertársaink ma Magyarországon, akik a legális pénzügyi rendszer számára láthatatlanok. És ugye itt abból az irányból néztük, hogy ha valaki bankszámlát szeretne nyitni, akkor nem láthatatlan, ezt bármelyik pénzintézet örömmel veszi, de ha hitelre van szüksége, akár kisebb összegűre is, azért, mert van egy elakadása, egy váratlan kiadás, itt tipikusan egyébként kisebb összegű váratlan kiadásokról beszélünk, akkor ezek az emberek nem tudnak kihez fordulni, nem tudnak legális forrásból hitelhez jutni.
És ezek az emberek ilyenkor fordulnak aztán olyan magánszemélyekhez, akik onnantól kezdve szinte rabszolgaságba hajtják őket azért a pár ezer forintért, vagy pár tízezer forintért.
Hát ez egy nagyon nagy kitettség mindenképpen, mert nagyon kevés jó kiút van belőle, tehát az egyik az, amit ön említett, a másik az, hogy esetleg elveszti az albérletét, mert késedelembe esik a fizetéssel, és utcára kerül, ahonnan már megint egy nagyon rossz spirál indul el lefelé.
Onnan már nem lehet dolgozni se, hiszen onnan már nem tud tisztálkodni se.
Igen, tehát hogy ezeket az embereket nevezzük láthatatlanoknak, akik nem tudnak legális forrásból hitelhez jutni.
És egyébként hány ilyen úgynevezett láthatatlan ember él ma Magyarországon?
A kutatásunk azt mutatta, egy reprezentatív kutatás a Társadalomkutató Intézettel, hogy ez körülbelül a felnőtt lakosság 6%-a, vagyis 500 000 ember, 500 ezer embert érint ma Magyarországon.
Azért az nem kevés.
Ez nem kevés.
És gondolom, hogy ez a probléma a mindennapi működés során is előjöhetett akár, hiszen azt tudjuk, hogy a Provident alapvetően leginkább kis összegű gyors kölcsönöket folyósít, és akkor egyre több olyan emberrel találkoztak, akinek még önök sem adhatnak hitelt, miközben önöknek be van tervezve ez a plusz kockázat.
Igen, tehát tipikusan mi valóban kis összegű hiteleket, rövid lejáratú kölcsönöket adunk, vagy rövidebb lejáratú kölcsönöket, és valóban azt tapasztaltuk, hogy nekünk is el kell egy elég jelentős arányát utasítani a jelentkezőknek, akik tudjuk, hogy innentől kezdve senkitől nem kapnak. És nagyon fontos volt az is, hogy megnézzük, hogy milyen okokból lesz valaki láthatatlan, mert ugye a legegyértelműbb az az, hogy vagy nincs legális jövedelme, vagy nagyon alacsony ez a jövedelem, esetleg segély. Ugye segélyre nagyon helyesen Magyarországon nem lehet hitelt nyújtani, de egy bizonyos jövedelem alatt meg nem is nagyon áll szóba senki, illetve ugye van egy olyan szabályozás, ami szintén nagyon helyes, hogy jövedelem arányos törlesztő részlet, tehát nem lehet megterhelni egy bizonyos szint fölé valakinek a jövedelmét. Tehát ez az egyik, a jövedelem hiánya vagy alacsony jövedelem. De nagyon érdekes, hogy ugyanebbe a csoportba tartoznak az idősek is, mert egy bizonyos kor fölött sem nyújtanak már a pénzintézetek kölcsönöket, ami azért érdekes, mert mondjuk egy rövidebb lejáratú kölcsönről beszélünk, igazából nincs nagy kockázat, de nagyon sok banknál van egy ilyen 70-75 éves korhatár, tehát hogy az idősebb korosztály, és ugye a harmadik nagy csoport, akiknek negatív KHR történetük van, tehát van vissza nem fizetett kölcsönük, ami lehet egy nagyobb összegű svájci frank bedőlt hitel, és most meg szüksége lenne 150 ezer forintra, de nem tudja fölvenni, holott ezt vissza tudná fizetni.
Miközben még van rendes jövedelme, tudná igazolni, stb.
Igen, de ugye a pénzintézetek általában nem, egyébként a mi cégünk nekik nyújt, mert pont azért, mert mi azt felismertük, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő nem fogja visszafizetni. Tehát, hogy nagyon fontos volt ezt beazonosítani, és akkor ez alapján így nagyjából láttuk, hogy melyek ezek a csoportok. Egyébként az is kiderült, hogy ők tipikusan kisebb településeken élnek a láthatatlanok.
Tehát Budapesten nem tömeges ez a réteg?
Felülreprezentáltak a kisebb településeken, tehát van Budapesten is, de az arányokat tekintve, ha az országos reprezentatív arányokat nézzük, felülreprezentáltak, és szintén az alacsony iskolai végzettség, tehát a 8 általános, ez nyilván a jövedelmi viszonnyal meg a pénzügyi tudatossággal függ össze, illetve ugye a magasabb életkor, általában sok gyereket nevelnek, hiszen többnyire a hitelnél a háztartás jövedelmét és a létszámot nézik, hogy hány fős egy család. Tehát így kirajzolódott nekünk, hogy ki ez a kör, és akkor megnéztük, hogy melyik szervezet célozza, vagy szólítja meg leginkább ezt a kört, és azt találtuk, hogy ugye az ökumenikus segélyszervezetnek országos lefedettsége van azokban a régiókban van jelen erősen, amelyek különösen érintettek ebben, és kidolgoztunk velük közösen egy ilyen hosszú távú programot, amit tavaly 3 évre megújítottunk.
A Provident pénzügyi ZRT kommunikációs és vállalati kapcsolatok igazgatójával, Pálfalvi Mártával Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Egyre könnyebben juthatnak jól fizető diákmunkához a fiatalok. Júliustól kedvezőbb szabályok vonatkoznak a diákszövetkezeten keresztül foglalkoztatottakra, mint az egyszerűsített foglalkoztatásban részesülőkre. Az EFOK keretében legfeljebb 120 napot lehet dolgozni, míg a diákoknak nincs ilyen korlát, és magasabb a nettó keresetük is az adókedvezmények miatt. A Mind Diák Szövetkezet elnöke azt mondta, továbbra is a kereskedelem, a turizmus és a vendéglátás számítanak a diákmunka legnépszerűbb területeinek. Göbr Robert beszélt arról is, hogy az általános diákmunka órabérek bruttó 1700 és 2500 forint között alakulnak a szezonban. Lakatos László interjúja.
Nem sokára elkezdődik a nyári szezon, és hát gondolom gőzerővel készülnek erre, és úgy tűnik, hogy a diákmunkásoknak most még jobb lesz a helyzetük a munkaerőpiacon. Ezt meg tudja erősíteni? Vagy úgy általában folyamatosan volt eddig is igény a diákmunkára, tehát attól, hogy most még további előnyökkel bírnak az idősebbekkel szemben, ez nem változtat különösebben a foglalkoztatásukon.
Valóban így van, tehát nem lehet azt mondani, hogy most egy kiugró növekedésre számítunk, hanem azt lehet mondani, hogy évről évre fokozatosan és egy egyenletes tendenciával növekszik. Egyrészt a diákok érdeklődése a diák munka felé, másrészt pedig a cégek megrendelőknek az érdeklődése, és ez a kettő, tehát az, hogy középen találkozik az iskola szövetkezeteknél, akik hidat képeznek a két fél között, segítik a diákok elhelyezkedését, illetve a cégek részére létszámmegoldásokat kínálnak, de nem csak pusztán létszámmegoldást, hanem komplex HR tanácsadással is tudnak szolgálni az atipikus foglalkoztatás terén. Úgy a diák munka, mind a felnőtt, mind a nyugdíjas szövetkezeti foglalkoztatásnál, hiszen már azt észleljük, hogy már nem csak a diák munkára, nyár előtt igen, leginkább erre koncentrálnak most a cégek, és a diákok is, de a jövő gazdaság és munkaerőpiaci kihívásaira leginkább mi azt tapasztaljuk, hogy azok a partnercégeink tudnak időben felkészülni, jól reagálni, akik a multigenerációs cégmodellre próbálnak ráállni. Tehát több korosztályt átfogva foglalkoztatva, és a főállású állományokat pedig az, akár az időszakos vagy a konjunkturális termelési ingadozásokat a megfelelő aktivitás foglalkoztatással egészítik ki.
Ezek szerint az egyszerű foglalkoztatás szigorodó szabályai nem hozzák plusz jó helyzetbe a diákokat, illetve amit ön most a végén említett, hogy már jó előre keresik az állandó munkatársaikat, különösen az egyetemisták meg a végzős egyetemisták között a munkáltatók, ez inkább a fő szempont a nyári diákmunkáknál, legalábbis a nagy cégeknél.
Ez a meghatározó szempont, így van, a cégeknél akár a nyári szabadságolások ideje alatt azokat a résztervékenységeket, amelyek gyorsabb betanulással a diákok által is elvégezhetők, ezeket nagyon szívesen és előszeretettel bízzák iskolaszövetkezeti diákokra, de azért azt nem szabad elhanyagolni, hogy az egyszerűsített foglalkoztatási forma az azért kiegészíti és továbbiakban is a diákfoglalkoztatás felé a diákszövetkezet malom vizére hajtja ezt az érdeklődést, hiszen a közteherjegyek, illetve a szigorodó tulajdonképpeni foglalkoztatott napok száma is kötött. Hát itt nagyon meggondolandó, mert költségek oldaláról egyrészt, másrészt rugalmasság szempontjából is azt lehet mondani, hogy a diákmunka az egy versenyképes alternatívája ennek, hogy ki lehessen váltani egy az egyszerűsített foglalkoztatás.
Na most akkor egy kicsit menjünk bele, hogy igazából hol van a legnagyobb szükség diákokra.
A vendéglátás, kereskedelem, idegenforgalmi, élelmiszeripari és a logisztikai ágazatok, és ugyanúgy egy húzó szektor, ahol akár a nyári megnövekedett forgalom azzal jár, hogy nincs annyival több elérhető munkavállaló a piacon, tehát nincs, aki megfogja a munka végét, és ilyenkor ez egy rendkívül hatékony megoldás. Kapóra jön az, hogy most jön egy két és fél hónapos időszak, amikor a középiskolás, illetve a középfokú intézményekben tanuló diákok kijönnek az iskolából, és ők a nyári szezonra keresnek munkát. Tehát ez egy olyan plusz lehetőség, egy olyan plusz létszám a munkaerőpiacon, ami enyhíti akár a vendéglátás turisztikai területen megnövekedett munkamennyiségeket is.
Na most akkor ezek szerint elmondható, hogy az egyetemistákat már leginkább a saját szakmájukban vagy ahhoz közeli területeken keresik a vállalatok, míg a középiskolásokat pedig a kereskedelemben, turizmusban és a vendéglátásban foglalkoztatják kisegítőként.
Pontosan, így van. Tehát a főiskolán egyetemeken tanuló diákok sok esetben olyan szabad kapacitással rendelkeznek, nekik egy kevésbé kötött az órarendjük, mint a középiskolásoknak, és ők kifejezetten a gyakornoki munkákra jelentkeznek, azokra 6 hónapos, 1 éves, viszonylag diákok esetén ez számít a hosszabb távnak, tehát nem az egynapos, egyhetes, egy hónapos munkákról van szó, és ők a szakirányuknak megfelelően tudnak vállalni munkát, választani az iskola szövetkezetek palettájáról, ki a tanulmányoknak megfelelően hangolva a keresést, tehát akár HR, marketing, műszaki, gazdasági területeken, IT, informatikai területeken, és ez egy rendkívül vonzó a diákok számára, hogy már egy olyan gyakorlatra tudnak szert tenni, amivel az elméleti tudásukat, az iskolában szerzett tudásukat ki tudják egészíteni. A cégek pedig az utánpótlásukról sok esetben ilyen formában gondoskodnak, hogy amikor lejár a diáknak a tanulói jogviszonya és kölcsönös a megfelelés, akkor úgy tudja saját állományába venni már a cég, hogy egy kipróbált munkaerőről van szó, aki 1-2 vagy akár 3 évet már részmunkaidőben eltöltött a vállalatnál.
Egyébként akkor ez a jellemző leginkább, hogy ott maradnak annál a cégnél, amelyik foglalkoztatta a diákokat részmunkaidőben, vagy azért ez egy ugródeszka, és mondjuk ez az időszak jól mutat, mint munkatapasztalat, és talán még jobb fizetésért tud elhelyezkedni egy harmadik cégnél.
Is, mind a két szempont döntő ebben, tehát jó rét ott tudnak maradni, ha az adott vállalatnál megtalálják a számításukat, és pozíciót is tud részükre biztosítani az adott vállalat. Amennyiben nem így lenne, vagy a diák szeretné még kipróbálni a továbbiakban már főállás munkavállalóként más területeken is magát, akkor ebben az esetben viszont ugródeszkát jelent, és hát ez mindenképpen egy olyan referencia, ami sok esetben már ajánló levéllel tudnak elmenni egy másik céghez hasonló területre, vagy orientációt is segíti, talán még ezt hozzátenni, hiszen van olyan diák, aki mondjuk negyed év alatt rájön, hogy bár ő gazdasági területen tanul, és ilyen pozícióban dolgozik részmunkaidőben, rájön, hogy talán mégsem ez az, ami az ő szívét dobogtatja, és adott esetben akkor tanulmányain is változtat, és megy át egy műszaki, vagy bármilyen más területre, amire rájön, hogy menet közben mégis inkább az érdekli. Tehát ez a három szempont szokott meghatározó lenni.
Na még beszéljünk egy picit a bérekről, hogy néz ez ki jelenleg a diákmunkásoknál, és akkor kezdjük talán a klasszikus diákmunkával, tehát ami akár a középiskolásokat is érdekelheti, a különböző üdülőhelyeken, a fagyizókban és éttermekben, meg az egyéb kiskereskedelmi egységekben, szuvenírboltokban eladók mennyit tudnak keresni ilyenkor ezzel a foglalkoztatással?
Talán a belépő a minimális szinttel kezdeném, tehát az érvényesen minden munkavállalónak, ugyanígy a diákok részére is a minimálbért biztosítani kell, tehát érvényesen ettől kevesebbet keresni nem lehet, nem szabad. Ez jelen esetben bruttó 1672 forint per óra bért jelent. Abban az esetben, hogy a középfokú elvárás indokolt, akkor pedig a garantált bérminimum szintje a meghatározó, ez 2005 forint per órát jelent. Ezek a minimum szintek, 25 éves kor alatt ezek egyben a nettó bért is jelentik a személyi jövedelemadó kedvezmény kapcsán, és olyan vállalatoknál, ahol tudnak ettől többet, ezért még vonzóbbá szeretnék tenni a diákok számára a munkavégzést, e fölött tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a könnyű fizikai területeken azért a lélektani határ már ott is inkább a 2000 forint per óra felé mozdult, vagy a fölé nőtt, tehát ha a fizikai raktári munkavégzésen plusz elvárások vannak, nyilván aznak van egy felhajtó ereje a bérre nézve, és a gyakornoki pozícióknál jellemzően ott a mindjárt szövetkezett bérfelmérései alapján ott a 2200-2400 forint per órás átlag az, amely most irányadó, de természetesen ott, ahol két idegen nyelvtudásra, kiemeltebb informatikai alapokra szeretne építeni a cég, nem ritka a 2500 vagy akár 3000 forint per órát meghaladó jövedelem.
És ugye ez nettó bér minden esetben?
25 éves kor alatt így van, jellemzően olyan óraszám határokig, amíg a diákok dolgozni tudnak, akkor ebből nekik már személyi jövedelemadó nem vonódik le.
A MIND Diák Szövetkezet elnökével, Göbl Róberttel Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Ami korong alakú, az biztosan magyar, legalábbis ha sajtról van szó. Kétségtelenül a trapista uralja a hazai sajtfogyasztást. Az Agrármarketing Centrum ezt erősíti azzal a kampánnyal, amely július végéig tart. Vásárláskor a sajtszív logó jelzi a magyar termékeket, ezt mondta a szervezet ügyvezetője. André Péterrel Kovács Gergő beszélgetett.
mi most a tapasztalat, mennyire fogyasztja a magyar vásárló a trapista sajtot, és egyáltalán miért éri meg ezt a magyar terméket választani?
Az Agrármarketing Centrum a tejterméktanácssal és az Agrárminisztériummal együttműködve az idei kora nyáron a hazai tejtermékek, ezen belül a trapista sart fogyasztása mellett kampányoz. Egy olyan sajtfajta, bár gondolhatjuk, de ilyen százszakilag pontosan kevesen tudjuk, hogy ami dominálja a magyar sajtfogyasztást, a 70%-a az a sajtfogyasztásnak az a trapistából tevődik ki. Tehát azt lehet mondani, hogy a nemzeti táplálkozási hagyományaink részévé vált a trapista sajt keresése. Ezt a sajtfélét egyébként Franciaországban készítették először a trapista szerzetesek, balkáni közvetítéssel került Magyarországra. Most azt lehet mondani, hogy ha korong alakú trapista sajtot választunk, akkor egészen biztosan magyar sajthoz jutunk, amögött valószínűleg magyar tej, magyar állatállomány, állattenyésztők munkája van, és egészen biztonsággal választhatjuk ezt, mert a minősége, az élelmiszerbiztonsági háttere ennek a terméknek teljesen biztosan rendben van.
Mire lehet számítani majd itt a kampány alatt? Lesznek ugye nyereményjátékok is, de ez a sajtszív, illetve tejszív logó vagy védjegy, ez pontosan mit akar, mit jelent?
Visszautal a termék ellenőrzöttségére és jó minőségére. A hazai tejtermék tanács védjegye ez, és amit érdemes még tudni, hogy a sajtszív honlapján fogjuk azt a nyereményjátékot közöltenni és indítani, amelynek révén egy olyan hűtőszekrényt lehet majd megnyerni. 10 kvíz kérdésekre helyesen válaszol, és nem meglepő, de a trapista sajttól összefüggő 10 kérdések lesznek majd ezek, amelynek a révén egy hűtőszekrényt, amely magyar sajtokkal lesz megrakva, lehet megnyerni. És invitálunk mindenkit el az online kvízjátékhoz, de egyébként a közösségi médiás tartalmak, PR cikkek, edukatív tartalmak, rádióreklámok, közterült hirdetések mind-mind a kampány részét kérdezik. A célunk pedig az, hogy fölhívjuk a hazai tejfogyasztást és ezen belül a trapista sört fogyasztásának fontosságára figyelmet, mert érdemes tudni azt, hogyha magyar terméket vásárolunk, akkor nem csak a magyar feldolgozóiparért teszünk, mert hát az ő készítményet veszük le a boltok polcairól, hanem támogatjuk azokat a magyar gazdákat, állattartókat is, akik folyamatos, már 165 napos évi munkájuk révén előállítják azt a tejet, amelyből a trapista sört készül.
Az állattenyésztés és a mezőgazdaság milyen kihívásokkal szembesült itt az elmúlt időszakban? Ugye gondolok itt például a ragadós száj és körönfájás járványra is akár. A magyar tejipart hogyan érintette ez?
Hát így van, azt látjuk, hogy a koronavírus járványjal kezdődött az a kihívás áradat, amelyet meg kellett küzdeni az ágazatnak. A koronavírus járvány követte mindenfajta világpiaci kilengés, amit tapasztalhattunk az ukrán háború megkezdését követően, és hát a mostani probléma, amivel küzdünk, az a ragadozás és különfájás, amely lekopogom, épp egy fasztalnál ülök, lapangási időn túl vagyunk, és egyelőre nincs újabb kitörés. Tehát van okunk optimizmusra, én nagyon remélem, hogy túl leszünk ezen a betegségen, de az egészen biztosan, hogy a hazai fejlőszarvas marha állományra a legeslegnagyobb veszély az, ami a betegséget jelent. Ha hallgatók olvasták a híreket, akkor látták, hogy sajnos csak az a drasztikus megfékezési módja lehetséges ennek a betegségnek, amelyet a hatóságok egyébként szakszerűen végrehajtottak Magyarországon. De hogyha egyébként a piaci körképet nézzük, akkor szerencsére vannak pozitív jelek is. A nyerstej felvásárlási ára relatíva jelenleg magasan van. A feldolgozott tejet is jó áron lehet értékesíteni, tehát azt jelenti, hogy az ágazatnak a piaci stabilitása az jelenleg megvan. Nyílnak folyamatosan azok a beruházás ösztönző pályázatok a vidékfejlesztési program keretében, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mind a tejelő tehenészetek, az állattartók, ezek a korszerűsítésre is volt különösen, mint pedig azt a feldolgozó üzemi kapacitást, amely Magyarországon rendelkezésre el tudjuk bővíteni. Most egyébként jelenleg olyan 1,9 milliárd liter tej az, amelyet Magyarország elő képes állítani. Ez egy nagyon jelentős volumen, ebből tudunk bőséggel exportálni is, viszont van még bővülési potenciál ebben az ágazatban, így fontos, hogy mind a gazdák, mind pedig a feldolgozók kedvet kapjanak a beruházásokhoz és a fejlesztésekhez.
Ugye említette már, hogy nem csak a magára a sajtra, hanem úgy általában a tejtermékekre is vonatkozik majd ez a kampány, maga a figyelemfelhívás. De beszéljünk egy kicsit arról is, hogy mik a sajtfogyasztásnak az előnyei.
Hogyha a tejtermékek fogyasztását nézzük, akkor azért beszélni kell erről is, mindig egy diskuta zajlik, főleg a mikorunkban táplálkozás szakértő, gasztroenterológusok, influencerek mind véleményt mondanak arról, hogy miért jó, miért nem jó, miként alakítsuk át, vagy ne alakítsuk át a hagyományos táplálkozásunkat, de az a helyes gondolkodás, hogyha azt mondjuk, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozásnak szerves része a tej és a tejtermékek fogyasztása. Egyrészt egy csomó olyan ásványok található tejben, kálcium, magnézium, nátrium, foszfor, amelyek mind fiatalkorban, mind pedig idősforban a csontozat, a csontok egészséges fejlődését, vagy éppen az egészségességben való megtartását szolgálják. B1, B2, B12 vitamin tartalma, BA vitamin tartalma tejnek magas, nyugtatólag hat az idegrendszerünkre, tejzsír tartalma tejnek az kiváló, tehát a zsírpótlásra is egy jó választás, hogyha tejet fogyasztunk, vagy tejtermékeket. Ezt szoktunk arra, hogy a laktózbár vannak Magyarországon is sokan, akik intoleránsak a laktózra, de egyébként meg pedig, hogyha nincs ilyen egészségügyi problémánk, akkor egy kiváló energiaforrása tud lenni a szervezetnek. Tehát rengeteg olyan dolog viszont előtt található tejben, amely szolgálja mindennapi egészségünket, ezért mondjuk azt, hogy az egyensúlyozott, kiegyensúlyozott táplálkozásba érdemes beilleszteni a tejet.
Ugye nem régen, májusban az Agrármarketing Centrum indított egy másik kampányt is, amiben a magyar sertéshús fogyasztásra ösztönöznek. Itt receptajánlatokkal is lehet majd találkozni, de hasonlóan ebben a trapista sajt népszerűsítő kampányban is lesz egy ilyen gasztronómiai része a dolognak?
Nem, alapvetően edukatív táplálkozás tudományhoz kötött tartalmokat fogunk közösségi médiában, rádiós tartalmokon közölteni, tehát a kóstoltatást azt a hazai húsiparnak, azon belül a sertésiparnak kedvezve folytattuk le májusban.
Az Agrármarketing Centrum ügyvezetőjével, André Péterrel Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után pedig már kapcsolódjunk, azaz kultúrára váltunk, azonnal jövünk.